From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake.
Önök az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza 181. félévi általános konferenciáját látják Salt Lake Cityből, a templom téren található konferencia központból. A beszélők az egyház általános felhatalmazottjai és általános tisztségviselői közül kerülnek ki. Ezen az ülésen a zenét a Mormon Tabernáculum kórus szolgáltatja. A világ minden tájáról érkeztek egyháztagok és tisztségviselők, hogy tanácsot és útmutatást kapjanak az egyház vezetőitől.
This broadcast is furnished as a public service by
a közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározza. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni, vagy egyéb módon felhasználni. Henry B. Eyring elnök, az egyház első elnökségének első tanácsosa vezeti ezt az ülést.
Brothers and sisters, we welcome you.
Kedves testvérek, köszöntünk benneteket az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza 181. félévi általános konferenciájának első ülésén. Nagy örömmel üdvözöljük azokat az egyháztagokat és barátokat, akik itt a konferencia központban vesznek részt az eseményen, és külön köszöntjük azokat is, akik a világ más részein néznek és hallgatnak bennünket. Thomas S. Monson elnök, aki ezen a konferencián elnököl, megkért, hogy én vezessem le ezt az ülést. Tisztelettel köszöntjük a konferencián megjelent általános felhatalmazottakat és általános segédszervezeti elnökségeket. Hálásak vagyunk a televízió és rádió állomásoknak, valamint a kábel és műhold szolgáltatóknak, hogy felajánlották szolgáltatásaikat e közszolgálati műsor sugárzására, mely által széles hallgatóság élvezheti ezt a konferenciát szerte a világon. A zenét ezen az ülésen a Mormon Tabernáculum kórus szolgáltatja. Mac Wilberg és Ryan Murphy vezényletével. Az orgonán pedig Richard Elliot és Andrew Unsworth játszik. A kórus a Hajnal kél című himnusz eléneklésével nyitotta meg ezt az ülést, most pedig a Dicséretet énekelj című himnuszt hallhatjuk tőlük. A nyitóimát azután Gary J. Coleman Elder mondja majd a 70-ektől.
Praise and cries unto me, worship, honor.
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name.
And hallowed be the name of thy Son. Szenteltessék meg a te neved és a te fiadnak neve is, aki meghozta értünk a te nagyszerű tervedben a végtelen engesztelő áldozatot. Nagyon köszönjük neked az evangélium visszaállítását, és a prófétákat, akik szólhatnak ma hozzánk, a templomokat, és imádkozunk, hogy ezen az általános konferencián áld meg a szent lelkeddel prófétánkat, Thomas S. Monson elnököt, az ő tanácsosait és a 12-eket, és minden olyan férfit és nőt, aki tanítani fog bennünket, akik imádkoznak értünk, vagy akik énekelni fognak nekünk. Dicsértessék a te neved, és dicsőítjük a te nevedet, és a fiadat, és segíts, hogy a szavad eljusson az emberek elméjébe, és imádkozunk azért, hogy a te akaratod legyen meg, és imádkozunk, hogy eljöjjön a fiad, és hogy mentsen meg bennünket ezen a világon. Ezeket imádkozunk Jézus Krisztus nevében. Amen.
We will now be pleased to hear from Elder Richard G. Scott.
Most pedig örömünkre szolgál, hogy Richard G. Scott eldert hallgathatjuk meg a 12 apostol kórumából. Őt követően a kórus elénekli az Imádkozunk érte című himnuszt.
Those of us who come to this pulpit during conference feel the power of your prayers.
Azok, akik ehhez a pulpitushoz jönnek konferencián, érzik az ima erejét. Szükségünk van ezekre, és köszönjük ezeket.
Mennyi atyánk tudta, milyen nehéz kivívásokkal kell majd szembenéznünk ahhoz, hogy halandó próbatételünk során megfelelőképpen fejlődhessünk. E kihívások némelyike, majd hogy nem elhatalmasodik rajtunk. Ő azonban eszközöket biztosított számunkra, hogy segítsen nekünk sikerrel járni halandó próbatételünkben. Az egyik ilyen eszközkészlet a szentírások. Mennyei atyánk mindig is megihletett bizonyos férfiakat és nőket, akik a Szentlélek útmutatását követve megoldásokat találtak az élet legnyugtalanítóbb problémáira. Ezek a felhatalmazott szolgák sugallmazás által, mint egy kézikönyvet írva, feljegyezték ezeket a megoldásokat azon gyermekei számára, akik hisznek majd az ő boldogság tervében, valamint szeretett fiában, Jézus Krisztusban. Ehhez az útmutatáshoz könnyedén hozzáférhetünk abban a kincsestárban, melyet alapműveknek nevezünk. Az Ó és Új Szövetségben, a Mormon könyvében, a Tan és Szövetségekben, valamint a nagyértékű gyöngyben. Mivel a szentírások a Szentlélek által kapott ihletett közlésekből erednek, tiszta igazságot tartalmaznak. Az alapművekben fellelhető elképzelések érvényességét nem kell megkérdőjeleznünk, mert a Szentlélek által érkező indítatásra és sugallmazásra cselekedtek azok, akik a szentírásokat lejegyezték. A szentírások olyan fénynyalábokhoz hasonlíthatók, amelyek megvilágosítják az elménket, és helyet biztosítanak a magasságból érkező útmutatásnak és sugallmazásnak. Megnyithatják a mennyei atyánkkal és az ő szeretett fiával, Jézus Krisztussal való kapcsolat csatornáját. A szentírások, ha helyesen idézzük őket, felhatalmazással töltik meg kijelentéseinket. Derékbarátokká válhatnak, akiket nem korlátoz a távolság vagy a szoros időbeosztás. Mindig rendelkezésre állnak, amikor csak szükséges. Használatuk lefekteti a Szentlélek által életre kelthető igazság alapjait. A szentírások megismerése, átgondolása, kutatása és memorizálása ahhoz hasonlít, mint amikor olyan barátokkal, értékekkel és igazságokkal töltünk meg egy iratszekrényt, akiket és amiket bármikor a világon elérhetünk. A szentírások memorizálása hatalmas erőt adhat. Amikor szentírást memorizálunk, új barátságot kovácsolunk. Olyan, mintha megismernénk valakit, aki segíthet a bajban. Sugalmazást és vigasztalást nyújthat. És rávehet minket szükséges változtatásokra. Nekem például az erő és a tudás forrását jelentette, és jelenti ennek a Zsoltárnak a memorizálása. Az Úré a Föld, és annak teljessége, a Föld kereksége és annak lakosai. Mert ő alapította a tengereken, és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent hegyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja a lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az idvesség Istenétől. Átgondolunk egy ilyen szentírást. Az határozott irányt szab életünknek. A szentírások támaszt is jelenthetnek. Hatalmas tárházát képezhetik olyan készséges barátoknak, akik segítségünkre lehetnek. A memorizált szentírás olyan tartós baráttá válik, akit nem gyengít meg az idő múlása. Valamely szentírás rész átgondolása utat nyithat a Szentlélektől eredő kinyilatkoztatásnak, útmutatásnak vagy sugalmazásnak. A szentírások megnyugtathatják a feldúlt lelket, békességet, reményt és visszanyert magabiztosságot adva azt illetően, hogy le tudjuk győzni az élet kihívásait. Hatalmukban áll gyógyírt adni érzelmi kihívásokra ott, ahol jelen van a szabadítóba vetett hit. Felgyorsíthatják a test gyógyulását is. A szentírások életünk különböző időszakaiban mást és mást jelenthetnek az szerint, hogy mire van szükségünk. A sokszor olvasott szentírásnak is lehetnek olyan jelentés árnyalatai, amelyek üdítően hatnak, és meglátásokat biztosítanak számunkra olyankor, amikor új kihívással nézünk szembe. Ti személy szerint hogyan használjátok a szentírásokat? Megjelölitek a saját példányaitokat? Jegyzeteltek a lapszélen, hogy emlékezetbe véssétek a lelki útmutatás pillanatát? Vagy egy olyan élményt, amely fontos dologra tanított? Használjátok az alapművek mindegyikét? Az Ószövetséget is? Jó magam olyan értékes igazságokra leltem az Ószövetség lapjain, amelyek kulcsfontosságú összetevői az életemet irányító igazság összességének. És forrásanyagként szolgálnak akkor, amikor megpróbálom megosztani az evangélium üzenetét. Ezért szeretem az Ószövetséget. Lapjaim mindenhol értékes gyöngyszemeit találom az igazságnak. Például Sámuel azt mondta, vajon kedvesebbé az Úr előtt az égő és véres áldozat, mint az Úr szava iránti engedelmesség? Íme, jobb az engedelmesség a véres áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérénél. Bizalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden te utaidban megismerd őt, akkor ő igazgatja a te utaidat. Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint, féld az Urat, és távozzál el a gonosztól. Az Úrnak fenyítését, fiam, ne utáld meg, se meg ne und az ő dorgálását. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, és pedig az Atya az ő fiát, akit kedvel. Boldog ember, aki megnyerte bölcsességét, és az ember, aki értelmet szerez. Az új szövetség is égkövekként ragyogó igazságok forrásaként szolgál. Jézus pedig mondta néki, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Mondta pedig az Úr, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Te azért idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Ő pedig mondané ki, Uram, te veled kész vagyok, mint tömlöcre, mint halálra menni. És ő mondta, mondom néked, Péter, ma nem szól addig a kakas, míg te háromszor meg nem tagadod, hogy ismersz engem. És meglátván őt egy szolgáló leány, amint a világosságnál ült, szemeit rávetvén, ezt mondta, ez is ő vele vala. Ő pedig megtagadá őt, mondván, asszony, nem ismerem őt. És egy kevéssel azután, más látván őt, mondta, te is azok közül való vagy. Péter pedig mondta, ember, nem vagyok. És úgy egy óra múlva más valaki erősíté, mondván, bizony, ez is vele vala, mert Galileából való is. Mondta pedig Péter, ember, nem tudom, mit mondasz. És azonnal, mikor ő még beszélt, megszólalt a kakas. És hátrafordulván az Úr tekinte Péterre, és megemlékezék a Péter az Úr szaváról, mint néki mondta, mielőtt a kakas szól, háromszor megtagadsz engem. És kimenvén Péter keservesen síra. Ez a Szentírás a tan és szövetségekből gazdagon megáldotta az életemet. Ne szavam hirdetésére törekedj, hanem először törekedj szavam elnyerésére, és akkor majd megoldódik a nyelved. Akkor, ha azt kívánod, rendelkezni fogsz lelkemmel és szavammal. Igen, Isten hatalmával az emberek meggyőzésére. Megítélésem szerint a Mormon könyve páratlan egyértelműséggel és hatalommal tanítja az igazságot. Például. És most szeretném, ha alázatosak lennétek. Engedékenyek és gyengédek. Könnyen kérlelhetőek. Tele türelemmel és hosszú tűréssel, minden dologban mértékletesek, mindig szorgalmasak Isten parancsolatainak betartásában. Kérvén minden dologra, csak szükségetek van, lelkire és fizikaira, mindig hálát adván vissza Istennek mindazon dolgokért, amiket kaptok. És figyeljetek rá, hogy legyen bennetek hit, remény és jó szűviség, és akkor majd mindig bővelkedtek jó cselekedetekben. És egy másik példa. És a jó szívűség hosszantűrő, és kedves, és nem irigykedik, és nem fugalkodik fel, nem keresi a maga hasznát, nem könnyű felbosszantani, nem gondol rosszra, és nem örvend a gonoszságnak, hanem az igazságnak örvend, minden dolgot elbír, minden dologban hisz, minden dolgot remél, és minden dolgot elvisel. Ezért tehát, szeretett testvéreim, ha nincs bennetek jó szívűség, akkor semmik vagytok, mert a jó szívűség soha el nem múlik. Ragaszkodjatok tehát a jó szívűséghez, ami a legnagyobb mindenek között, mert minden dolognak el kell múlnia. De a jó szívűség Krisztus tiszta szeretete és örökké tart. És jó sora lesz annak, akiről az utolsó napon úgy találtatik, hogy rendelkezik ezzel. Imádkozzatok tehát, szeretett testvéreim, szívetek minden erejével az Atyához, hogy eltöltsön benneteket ez a szeretet, melyet mindenkinek megadott, aki igaz követője fiának, Jézus Krisztusnak. Hogy Isten fiaivá legyetek, hogy amikor megjelenik, akkor olyanok legyünk, mint ő. Mert a maga valóságában fogjuk látni őt, hogy meglehessen ez a reménységünk, hogy megtisztulhassunk, miként ő is tiszta. Drága feleségem Jeannie nagyon szerette a Mormon könyvét. Fiatalon, 10 éves korában vált élete alapjává. A bizonyság és a tanítás forrásaként fordult lapjaihoz. Amikor teljes idejű misszionáriusi szolgálatot teljesített az Egyesült Államok északnyugati részén. Amikor együtt szolgáltunk missziót az argentinai Kordobában, erősen hangsúlyozta, hogy térítési erőfeszítéseinkben használnunk kell a Mormon könyvét. Jeannie életében már korán megmutatkozott, hogy akik rendszeresen olvassák a Mormon könyvét, azok még nagyobb mértékben megáldatlanak az Úr lelkével, még elkötelezettebbek parancsolatainak betartása terén, és erősebb bizonyságuk van Isten fiának, isteni voltáról. Nem is tudom, hány éven el át láttam, amint az év végének közelettével, csendben ülve, gondosan befejezi a Mormon könyvét, amelyet abban az évben megint elolvasott. 1991-ben különleges karácsonyi ajándékot szántam a családomnak. E vágyam beteljesedését feljegyeztem a naplomban. Délután 12:38-at mutat az óra. 1991. december 18-a szerda van. Most fejeztem be a Mormon könyve magnó szalagra vételét a családom számára. Olyan élmény volt ez, amely tovább erősítette bizonyságomat erről az isteni munkáról, és elmélyítette arra irányuló vágyomat, hogy oldalait még inkább megismerjem, hogy a szentírásokból igazságot csepegtessek az Úrnak nyújtott szolgálatom során. Nagyon szeretem ezt a könyvet. Szívvel, lélekkel tanúbizonyságot teszek arról, hogy igaz, és hogy Izrael házának, a világban szétszórt minden részének megáldására készítetett, akik alázatosan Jézus Krisztusba vetett hittel tanulmányozzák az üzenetét, azok egytől egyig tudni fogják, hogy igaz, és hogy kincsre lelnek, amely még nagyobb boldogsághoz, békességhez és tudáshoz vezeti őket ebben az életben. Szent tanúbizonyságomat teszem, hogy ez a könyv igaz. Számtalan áldást szerezhetünk életünk során ezekből a szentírásokból. Jézus Krisztus nevében, amen.
you'll now be pleased to hear from Sister Barbara Thompson.
Most pedig örömünkre szolgál, hogy Barbara Thompson nőtestvér fog hozzánk szólni, aki a segítő egylet általános elnökségének második tanácsosa. Őt követően L. Whitney Clayton elder fog szólni hozzánk a 70-ek elnökségéből. Thompson nővér.
Many years ago, when I was a college.
Sok évvel ezelőtt, amikor főiskolás voltam, rádión hallgattam az általános konferenciát, mivel nem volt televíziónk a kicsiny lakásunkban. A konferenciai beszélők csodálatosak voltak, én pedig élveztem a Szentlélek kiáradását. Jól emlékszem arra, hogy az egyik általános felhatalmazott a szabadítóról és az ő szolgálatáról beszélt, majd lelkes bizonyságot tett róla. A Szentlélek megerősítette a lelkemben, hogy amit mondott, igaz. Abban a pillanatban semmi kétségem sem volt afelől, hogy a szabadító él. Abban is biztos voltam, hogy éppen személyes kinyilatkoztatásban részesülök, amely megerősíti számomra, hogy Jézus Krisztus Isten fia. 8 éves gyermekként megkereszteltek, konfirmáltak, és elnyertem a Szentlélek ajándékát. Már akkor is csodálatos áldás volt, de ahogy idősebb lettem, egyre fontosabbá vált számomra, és azóta számos módon megtapasztaltam a Szentlélek ajándékát. Gyermekből kamasszá, majd pedig felnőtté cseperedve, gyakran találkozunk olyan kihívásokkal és helyzetekkel, melyek ráébresztenek bennünket, hogy szükségünk van arra az isteni segítségre, amely a Szent Lelken keresztül érkezik. A próbák során feltehetjük magunknak a kérdést, mi a megoldás a problémámra, és honnan tudhatom, mit tegyek? Gyakran eszembe jut az a mormon könyvebeli beszámoló, amikor Lehi tanítja családjának az evangéliumot. Számos kinyilatkoztatást és tanítást osztott meg velük az utolsó napokban bekövetkezendő eseményekről. Nefi az Úr útmutatását kérte, hogy még teljesebben megértse atya tanításait. Felemeltetett, megáldatott és sugalmazásban részesült, hogy ő is tudhassa atya tanításai igazak. Ez képessé tette Nefit arra, hogy lelkiismeretesen betartsa az Úr parancsolatait és igaz lelkű életet éljen. Személyes kinyilatkoztatásban részesült, amely útmutatást adott neki. A fivérei ezzel szemben vitatkoztak egymással, mert nem értették atyuk tanításait. Nefi ekkor feltett nekik egy nagyon fontos kérdést. Megkérdeztétek az Urat? Fivérei nagyon gyenge választ adtak. Nem, mert az Úr ilyesmit nem tudott velünk. Nefi megragadta a lehetőséget, hogy megtanítsa fivéreinek, hogyan kaphatnak személyes kinyilatkoztatást. Ezt mondta. Nem emlékeztek azokra a dolgokra, amiket az Úr mondott? Ha nem keményítitek meg szíveteket, és hittel kértek engem, híve abban, hogy kaptok, szorgalmasan betartva a parancsolataimat, akkor biztosan tudomásatokra jutnak ezek a dolgok. A személyes kinyilatkoztatás elnyerésének módja teljesen világos. Vágynunk kell rá, hogy kinyilatkoztatást kapjunk. Nem szabad megkeményítenünk a szívünket, majd pedig hittel kell kérnünk, igazán híve abban, hogy választ fogunk kapni, ezután pedig szorgalmasan be kell tartanunk Isten parancsolatait. E lépések követése nem jelenti azt, hogy minden alkalommal, amikor felteszünk egy kérdést Istennek, azonnal választ kapunk rá, pontos részletekkel arról, hogy mit tegyünk. Azt azonban mindenképpen jelenti, hogy ha szorgalmasan betartjuk a parancsolatokat, és hittel kérünk, a válasz az Úr módján és az ő idejében meg fog érkezni. Gyermekként azt hittem, hogy a személyes kinyilatkoztatás vagy az imáimra adott válasz hallható hangformájában érkezik majd. Bár néhány kinyilatkoztatás során valóban ez történik, megtanultam, hogy a lélek számos különböző módon szól hozzánk. A tan és a szövetségek 6. szakasza több lehetőséget is megemlít arról, hogy miként kaphatunk kinyilatkoztatást. Kérdeztél engem, és íme, amilyen gyakran kérdeztél, utasítást kaptál a lelkemtől. Felvilágosítottam az elmédet. Nem szóltam-e békét elmédhez a dolgot illetően? Más szentírásokból még többet tanulhatunk a kinyilatkoztatás elnyeréséről. Elmédben és szívedben szólok majd hozzád a Szentlélek által, amelyre átszáll és a szívedben lakozik. Most íme ez a kinyilatkoztatás lelke. Égővé teszem kebledet, érezni fogod tehát, hogy helyes. Adni fogok neked a lelkemből, amely megvilágosítja az elmédet, és örömmel tölti el a lelkedet. Személyes kinyilatkoztatás leggyakrabban akkor érkezik, amikor a szentírásokat tanulmányozzuk, meghallgatjuk és követjük a próféták és más egyházi vezetők tanácsát, valamint arra törekszünk, hogy hithű, igazlelkű életet éljünk. Néha egyetlen szentírásvers vagy egy konferenciai beszéd egyetlen sora eredményes sugalmazást, vagy talán aközben kapod meg a választ, hogy hallod az elemis gyermekeket elénekelni egy gyönyörű dalt. Ezek mind különböző módjai a kinyilatkoztatásnak. A visszaállítás korai napjaiban sok egyháztag szorgalmasan törekedett kinyilatkoztatásra, és megáldattak, illetve sugalmazást is kaptak arra vonatkozóan, hogy mit tegyenek. Eliza R. Snow nőtestvér ezt a feladatot kapta Brigham Young prófétától, hogy segítsen az egyház nőtagjainak felemelésében és tanításában. Azt tanította, hogy az egyes nőtestvérek sugalmazásban részesülhetnek, amely majd irányítja őket a személyes életükben, a családjukban, valamint az egyházi feladataikban. Ezt mondta: mondd meg a nőtestvéreknek, hogy menjenek és alázattal és hithűen teljesítsék feladataikat, akkor Isten lelke fog nyugodni rájuk, és áldottak lesznek a munkájukban. Hatalom helyett bölcsességre törekedjenek, és akkor megadatik nekik mindaz a hatalom, amelynek gyakorlásához elegendő bölcsességgel rendelkeznek. Snow nőtestvér azt tanította a nőtestvéreknek, hogy keressék a Szentlélek útmutatását. Azt mondta, hogy a Szentlélek kielégíti az emberi szív minden vágyódását, és betölt minden űrt. Amikor engem eltölt a lélek, lelkem megnyugszik. Ugdorf elnök azt tanította, hogy a kinyilatkoztatás és a bizonyság nem mindig érkezik lenyűgöző erővel. Sokak számára a bizonyság lassan érkezik, részletekben. Később így folytatta: törekedjünk őszintén a személyes kinyilatkoztatás világosságára. Könyörögjünk az Úrnak, hogy ruházza fel elménket és lelkünket annak a hitnek a szikrájával, amely lehetővé teszi számunkra a Szentlélek isteni szolgálattételének felismerését. Bizonyságunk megerősít bennünket mindennapi kihívásaink közepette. Néhányan komoly egészségi problémákkal küzdenek, másoknak anyagi gondjaik vannak, néhányan pedig a házasságukban vagy a gyermekeikkel kapcsolatban tapasztalnak kihívásokat. Vannak, akik magányosak, és akiknek beteljesületlen remények és álmok okoznak szenvedést. Az Úr Jézus Krisztusba vetett hitünkkel, valamint a szabadulás tervéről való tudásunkkal átszőtt bizonyságunk az, ami átsegít minket a próbatételek és nehézségek ezen időszakain. A Leányaim a királyságomban című könyvben olvashatunk Hedwig Bireichel nőtestvérről, egy németországi asszonyról, aki sok fájdalmat és nélkülözést élt át a II. Világháború alatt. Szeretetének és jószívű természetének köszönhetően még a legnagyobb szükségben is hajlandó volt megosztani élelmét egy éhező hadifogójjal. Később, amikor megkérdezték tőle, hogyan sikerült megtartani a bizonyságát mindezen próbatételek során, azt válaszolta: nem én tartottam meg a bizonyságomat abban az időben, a bizonyságom tartott meg engem. Csupán az, hogy jelenleg erős bizonyságunk van, nem jelenti azt, hogy ez mindig így is marad. Táplálnunk és erősítenünk kell, hogy elegendő ereje legyen ahhoz, hogy megtartson minket. Ez az egyik oka annak, amiért gyakran találkozunk, hogy vegyünk az úrvacsorából, megújítsuk a szövetségeinket, és Isten jó szavával tápláljanak minket. Isten jó szava az, melynek hatására folyamatosan éberek maradunk az imára, kizárólag Krisztus érdemeire támaszkodva, aki hitünk szerzője és beteljesítője. David A. Bednár Elder ezt tanította nekünk: ha helyesen keresitek és alkalmazzátok a kinyilatkoztatás lelkét, akkor megígérem nektek, hogy az Úr világosságában fogtok járni. Időnként a kinyilatkoztatás lelke azonnal és intenzíven működik, máskor finoman és fokozatosan, és gyakran olyan gyengéden, hogy talán tudatosan fel sem ismerjük. Azonban függetlenül ezen áldás elnyerésének mintájától az így kapott világosság beragyogja és kitágítja a lelkünket, és megvilágosítja az értelmünket, utat mutat és védelmet ad nekünk és családjainknak. Az Úr meg szeretne áldani bennünket útmutatással, bölcsességgel és tanáccsal az életünkben. Ki szeretné önteni ránk az ő lelkét? De ismétlem, A személyes kinyilatkoztatáshoz vágynunk kell annak elnyerésére. Nem szabad megkeményítenünk a szívünket, majd hittel kell kérnünk, igazán híve abban, hogy választ kapunk. Ezután pedig szorgalmasan be kell tartanunk Isten parancsolatait. Majd amikor válaszokat keresünk a kérdéseinkre, ő megáld minket a lelkével. Erről teszem tanúságomat, Jézus Krisztus nevében. Ámen.
I served as a young missionary for several months in the central areas of
missionáriusként jó néhány hónapig Lima központi körzetében szolgáltam Peruban. Ebből adódóan sokszor átkeltem Lima főterén, a Plaza de Armason. Erre a térre néz a kormányzói palota, a perui elnök hivatalos rezidenciája és irodája. Társaimmal együtt embereket szólítottunk meg a téren, hogy hallgassák meg a visszaállított evangélium üzenetét. Gyakran elképzeltem, milyen is lenne belépni a palotába, azonban a kilátásaim arra, hogy ez valaha is megtörténjen, elég haloványnak tűntek. Tavaly Dietrich Christofferson Elder a 12. kórumából néhány más ember és jó magam társaságában a kormányzói palotába találkozott Alan Garcia elnökkel, Peru akkori elnökével. Megmutatták nekünk a gyönyörű termeket, majd Garcia elnök szívélyes fogadtatásban részesített bennünket. Ifjú misszionárisként a palotával kapcsolatban ábrányaim oly módon teljesedtek be, amiről 1970-ben nem is álmodtam, hogy lehetséges. A misszióm óta megváltoztak a dolgok Peruban, különösen az egyház vonatkozásában. Akkoriban körülbelül 11 ezer tagja volt az egyháznak, és csak egy szöveke. Ma több mint 300 ezer egyháztag, és majdnem 100 szövek van az országban. A városokban, ahol akkoriban csak egyháztagok kis csoportja volt jelen, ma életteli szövekek és szép gyülekezeti házak ékesítik a tájat. Ugyanezt történik a világ sok más országában is. Az egyház e figyelemre méltó növekedése magyarázatot érdemel. Egy ószövetségi proféciával kezdjük. Dániel zsidó rabszolga volt Babilóniában. Lehetőséget kapott Nabukodonozor király álmának értelmezésére. Dániel arra kérte Istent, hogy nyilatkoztassa ki neki az álmot és annak értelmét, és imája válaszra talált. Azt mondta Nabukodonozornak, van Isten az égben, aki titkokat megjelenti. És ő tudtára adta Nabukodonozor királynak, mi lészen az utolsó napokban. A te fejed látása a te ágyadban ez volt. Elmondta, hogy a király egy félelmetes alakot látott fejjel, mellkassal, karokkal és lábakkal. Kéz érintése nélkül egy kő szakadt le a hegyről, és tovább gördülve egyre nagyobb lett. A kő nekiütközött a képnek, darabokra zúzva azt. A kő pedig, amely leüté az állóképet, nagy heggyé lőn, és betölté az egész földet. Dániel elmagyarázta, hogy a kép jövőbeni politikai hatalmakat jelképez, és azoknak a királyoknak idejében támaszt az egek istene birodalmat, mert soha örökké meg nem romol, hanem szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké. Most pedig nézzük meg néhány közelebbi eseményt. Moroni angyal először 1823-ban jelent meg Joseph Smithnek, és megmondta neki, hogy Istennek munkája van számára, és hogy nevének jó és rossz híre is lészen minden nemzet, nemzetség és nyelv között. Moroni üzenete minden bizonnyal megdöbbentette Josephet, aki még csak 17 éves volt. 1831-ben azt mondta Josephnek, hogy a királyság kulcsai újra az emberre bizattak a földön. Azt mondta, az evangélium tovább gördül a földnek széléig, akár a kéz nélkül hegyből kivágott kő, még nem az egész földet betölti, ahogyan az Dániel Nabukodonozornak mondta. 1898-ban Wilford Woodruff elnök felidézett egy élményt, amelyben 1834-ben új egyháztagként volt része, Kirtland közelében egy papsági gyűlésen. Azt mondta, idézem, a proféta arra szólított fel mindenkit, aki a papságot birtokolta, hogy gyűjjenek össze a faházba berendezett iskolában. Kicsi ház volt, talán 18 négyzetméter. Amikor összegyűltünk, a próféta felkérte Izrael eldereit, hogy tegyenek bizonyságot erről a munkáról. Amikor végeztek, a próféta azt mondta, testvérek, nagyon sokat oktattak és utasítottak a bizonyságaitok itt ma este, de azt akarom mondani nektek az Úr előtt, hogy nem tudok többet ennek az egyháznak és a királyságnak a rendeltetéséről, mint egy csecsemő az anyja ölében. Fel sem tudjátok fogni. Bár csak egy maroknyi papságot láttok itt ma este, ám az egyház betölti majd Észak- és Dél-Amerikát, betölti majd a világot. Idézet bezárva. Ezek a proféciák, mely szerint Isten királysága hegyből kivágott kőhöz hasonlít, amely az egész földet be fogja tölteni. Joseph Smith neve világszerte ismert lesz, és az egyház be fogja tölteni Amerikát, valamint az egész világot. Évekkel ezelőtt akár nevetségesnek is tűnhettek. A hívők kis csoportja, akik az amerikai határterületeken küzdöttek megélhetésükért, és az üldöztetés elkerülése véget időnként továbbálltak, nem tűnt komoly alapnak ahhoz a hithez, amely nemzetek közötti határokat szel majd át, és mindenhol behatol a szívekbe. Pedig pontosan ez történt. Hadd mondjak egy példát erre. 1925 karácsonyának első napján Melvin J. Ballard Elder az egész dél-amerikai földrészt felszentelte az evangélium prédikálására Buenos Airesben. 1926. augusztusára megkeresztelkedett egy maroknyi megtért. Ők voltak az utolsó napok szentjének, Jézus Krisztus egyháza első megkeresztelt tagjai egész Dél-Amerikában. Ez 85 éve volt. Masion 23 cöveke van Buenos Airesben. Argentina kisebb-nagyobb városaiban pedig további több tucat cövek és egyháztak tízezrei. Már a több mint 600 cövek és néhány millió egyháztak van Dél-Amerikában. Láthatjuk, amint Isten királysága betölti a földrészt, és Joseph Smith neve olyan országokban lát napvilágot általunk, és becsmérlői által, amelyekről ő életében talán még csak nem is hallott. Ma az egyházban, Bostontól Bangkokig, Mexikóvárostól Moszkváig, világszerte több mint 3000 cövek van. Közel járunk a 29.000 egyházközséghez és gyülekezethez. Sok országban fejlett cövekek vannak, olyan egyháztagokkal, akiknek az ősei voltak, megtértek. Máshol új egyháztagok kis csoportjai gyűlnek össze, kis gyülekezetekként, bérelt helyiségekben. Az egyház évről évre egyre tovább terjeszkedik a földkerekségen. Ezek a világ betöltéséről és világméretű ismerettségről szóló proféciák vajon abszurdok? Talán. Valószínűtlenek? Mindenképp. Lehetetlenek? Semmiképpen, hiszen a szemünk előtt válnak valóra. Gordon B. Hinckley elnök azt mondta, idézem, hajdanán a nap soha nem hunyt le a brit birodalomban. Mára ez a birodalom feloszlott. Az azonban ma is igaz, hogy a nap soha nem nyugszik le az Úr e munkájában, ami világszerte megérinti az emberek életét. És ez csak a kezdet. Még a felszínt is alig karcoltuk meg. E munka nem ismer határokat. Egy nap majd megnyílnak azon nemzetek kapui, melyek ma még zárva vannak előttünk. Idézetbe zárva. Ma láthatjuk, hogy egyre közelebb kerülünk a Mormon könyvében található profécia beteljesedéséhez. És lészen, hogy királyok befogják majd a szájukat, mert amit nem mondtak el nekik, azt látni fogják, és amit nem hallottak, azt fontolóra veszik. Mert azon a napon egy olyan munkálkodik majd én értem az Atya, mely nagyszerű és csodálatos munka lesz közöttük. Az Úr eme munkája bizony nagyszerű és csodálatos. Előre haladását azonban az emberiség politikai, kulturális és tudományos vezéralakjai közül sokan szinte észre sem veszik. Szívenként, családokként halad előre, csendben és tolakodás nélkül. Szent üzenetével mindenhol megáldva az embereket. A Mormon könyve egyik verse megadja a kulcsát annak, hogy miért növekszik ma oly csodálatosan az egyház. Továbbá pedig azt mondom nektek, hogy el fog jönni az idő, amikor egy szabadító ismerete terjed el minden nemzet, nemzetség, nyelv és nép között. legfontosabb üzenetünk, melyre megbízást és parancsot adtak, hogy vigyük el az egész világnak az, hogy van egy szabadító. Az idők delén élt. Kiengesztelt a bűneinkért, keresztre feszítették és feltámadt. Ez a páratlan üzenet, amelyet Istentől kapott felhatalmazással prédikálunk, a valódi oka az egyházban tapasztalt növekedésnek. Bizonyságot teszek arról, hogy az Úr atyával együtt megjelent Joseph Smithnek. Az atya irányítás alatt újra megalapította evangéliumát a földön. Újra apostolokat, prófétákat és papsági kulcsokat küldött a földre. Egy élő prófétám, Thomas S. Monson elnökön keresztül vezeti az egyházát. Egyháza az a hegyből kéz érintése nélkül kivágott kő, amely átgördül a földgolyón. Hálásak vagyunk Joseph Smithért, és ámulva nézzük, amint nevét egyre szélesebb körben tisztelik, de becsmérlik is szerte a földön. Tudatában vagyunk azonban annak, hogy ez a hatalmas utolsó napi munka nem róla szól. A mindenható Istennek, valamint az ő fiának, a békesség hercegének munkája ez. Bizonyságot teszek róla, hogy Jézus Krisztus a szabadító, és veletek együtt ámulattal nézem, amint munkája csodálatosan, bámulatosan és megállíthatatlanul halad előre. Valóban eljött az idő, amikor egy szabadító ismerete terjed el minden nemzet, nemzetség, nyelv és nép között. Mi áldott nap ez? Erről teszek bizonyságot Jézus Krisztus nevében. Amen.
The choir and congregation.
A kórus és a gyülekezet most együtt elénekli az Egyetlen Örömünk című himnuszt.
This is the 181st semi-annual general conference.
Ez az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus Egyháza 181. félévi általános konferenciája.
We will now be blessed to hear from our beloved prophet, President Thomas.
Most pedig örömünkre szolgál, hogy szeretett profétánkat, Monson elnököt hallhatjuk. Őt José L. Alonso Elter követi majd a 70-ek kórumából. Őt pedig Boyd K. Packer elnök követi, aki a 12 apostol kórumának elnöke. A beszédeket követően a kórus elénekli az Úr gyermeke vagyok című himnuszt, Monson elnök.
Hello!
Szervusztok!
I wonder who I should call upon to substitute for me.
Nem is tudom, kit kellett volna hívnom, hogy helyettesítsen. Testvérek, nagyon örülök, hogy köszöntetlek benneteket az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 181. félévi általános konferenciáján. Ezen a konferencián van a 48. évfordulója annak. 48. évfordulója, hogy elhívtak a 12 apostol kórumába, amikor David O. McKay elhívott engem oda. Ez 1963. októberében történt. Hihetetlen, hogy már oly sok esztendő eltelt azóta. Amikor sok a dolgunk, túlságosan is gyorsan telik az idő. Az elmúlt 6 hónap során sem volt ez másképp. Ennek az időszaknak az egyik fénypontját az jelentette, hogy május 1-én lehetőségem volt újra felszentelni a Georgiai Atlanta templomot. Velem tartott M. Russell Ballard Elder és kedves felesége, Walter F. González Elder és felesége, valamint William R. Walker Elder és a feleségével. A Déli Fények címet viselő kulturális ünnepség során, melyet az újraszentelés előtti estén tartottak, 2700 fiatal férfi és fiatal nő előadásában gyönyörködhettünk, akik a templomkerület különböző részeiről érkeztek. Ez egyik legkiválóbb előadás volt, amelyet valaha is láttam. A közönség többször is állva tapsolt. Másnap 2 ülés alkalmával került sor a templom újraszentülésére. Az Úr lelke bőségesen kiárat ránk. Augusztus 2. felében Henry B. Eyring elnök felszentelte az El Salvador és San Salvador templomot. Erre az eseményekre elkísérte Eyring nőtestvér, továbbá Dietrich Christopherson elder és felesége, William R. Walker elder és felesége, valamint Sylvia Arred nőtestvér a segítőegylet általános elnökségéből és az ő férje. Eyring elnök beszámolójában elmondta, hogy csodás lelkiségű esemény volt ez. Az idei év vége felé Dieter Fugdorf elnök a feleségével és más általános felhatalmazottokkal Guatemalába utazik majd, hogy felszentelje az ott felépült templomunkat. Testvérek, a templomok építése zavartalanul halad tovább. Kedves testvérek, ma kiváltságomban áll, hogy számos új templomot jelentsek be. Először is hadd mondjam azt, hogy egyetlen egyház építmény sem olyan fontos, mint a templom. A templomok azok a helyek, ahol a családi kapcsolatokat összepecsételik az örökké valóságra. Hálásak vagyunk minden templomért világszerte. Most hálásak vagyunk azért, hogy oly nagy áldás jelentenek tagjaink életében. Nem is olyan régen a Utah állambeli Provo tabernákulumot egy tűz megrongálta. És csupán a külső falak maradtak meg ebben a tűzben. Hosszas átgondolás után úgy gondoltunk, hogy újraépítjük és felújítjuk a belsejét, hogy a második templom legyen a Provo városában. A most létező Provo templom talán a legelfoglaltabb az egész egyházban. És továbbra is hithű egyháztagok járnak oda, egyre többen ebben a provói templomban. És örömömre szolgál, hogy a következő helyszíneken is bejelentetek templomokat. Kolumbiában, Dél-Afrikában, valamint Kongói Demokratikus Köztársaságban és Wyomingban. Azt hiszem, ezt majd én fogom felszentelni. Nagyon jól lehet ott pecázni, azt hallottam. És majd a Párizs templommal is előre fogunk haladni. Az e-templomokkal kapcsolatos részletekért a későbbiekben adjuk közé, amikor már rendelkezésünk rának a telkék és a további szükséges engedélyek. A korábbi konferenciákon már említettem, mi nagy előrelépést tettünk már eddig is abban, hogy a templomokat közelebb vigyük az egyháztagokhoz. Bár a templomok könnyen elérhetők sok egyháztag számára, még mindig vannak olyan területei a világnak, ahol oly nagy távolságra van a legközelebbi templom, hogy sokan nem engedhetik meg maguknak az odautazást. Így aztán nem tudnak részesülni a templomokban elnyerhető szent és örök áldásokban. Ebben kíván segítséget nyújtani az újonnan létrehozott általános templomlátogatói segélyalap, mely egy alkalommal biztosítja mindazok eljutását a templomba, akik máskülönben nem tudnának elmenni oda, bár tiszta szívvel vágynak el lehetőségre. Mindazok, akik szeretnének hozzájárulni ehhez az alaphoz, a püspöknek havonta átnyújtott szokásos felajánlási lapon tehetik ezt meg az alap nevének feltüntetésével. Most pedig, fivéreim és nőtestvéreim, azért imádkozom, hogy töltsön el minket az Úr lelke, amint meghallgatjuk a mai és holnap elhangzó üzeneteket, és tanuljuk meg mindent, amit az Úr tudatni szeretne velünk. Mindezért imádkozom Jézus Krisztus nevében. Amen.
In our day, many people are living in the midst of sadness and great confusion.
Napjainkban sokan szomorú és zavaros időket élnek. Nem találnak választ a kérdéseikre, és nem tudják kielégíteni a szükségleteiket. Vannak, akik már nem is tudnak boldogságot és örömöt érezni. A proféták kijelentették, hogy az igazi boldogság Krisztus példájának és tanításainak követésében rejlik. Ő a mi szabadítónk. Ő a mi tanítónk. Ő a tökéletes példa. Élete szolgálattal telt. Amikor fele barátainkat szolgáljuk, akkor a szükséget látókat szolgáljuk. Mindeközben pedig megoldást találunk saját nehézségeinkre. A szabadító példáját követve kimutatjuk szeretetünket mennyei atyánk és fia Jézus Krisztus iránt, és hasonlóbbakká válunk ő hozzájuk. Benjamin király beszélt a szolgálat értékéről, azt mondván, hogy amikor embertársaink szolgálatában vagyunk, akkor is csak Istenünk szolgálatában vagyunk. Mindenkinek lehet lehetősége a szolgálatra és szeretete kimutatására. Thomas S. Monson elnök arra kért minket, hogy induljunk mások megmentésére és szolgáljunk. Azt mondta, idézem, észre fogjuk venni, hogy azok, akiket szolgálunk, akik munkánk által megérezték a Mester kezének érintését, valahogy nem tudják megmagyarázni az életükben történt változást. Vágyat éreznek, hogy hithűen szolgáljanak, alázatosak legyenek, és még inkább úgy éljenek, mint a szabadító. Lelki látásukat elnyerve, és az örökkévalóság ígéreteit megpillantva, a vakember szavait visszhangozzák, akinek Jézus visszaadta a látását, és aki ezt mondta, egyet tudok, hogy noha vak voltam, most látok. Idézet vége. Minden nap lehetőségünk van a segítségnyújtásra és a szolgálatra. Arra, hogy késlekedés nélkül idejében tegyük azt, ami helyes. Gondoljatok bele, milyen sok embernek jelent nehézséget, hogy munkát találjon. Hányan betegek, vagy érzik magukat magányosnak. És hányan gondolják úgy, hogy már mindent elveszítettek. Mit tehettek azért, hogy segítsetek nekik? Képzeljétek el, hogy egyik szomszédotoknak lerobban az autója az esőben, és segítségül hív titeket. Minek a megtétele helyes ez esetben? Mikor van itt az ideje a cselekvésnek? Emlékszem, amikor egyszer a családommal bementünk Mexikóváros belvárosába, hogy ruhákat vásároljunk két gyermekünknek. Még nagyon kicsik voltak. Nagyobbik fiunk alig volt 2 éves, a kisebbik pedig 1 éves volt. Az utcán talongtak az emberek. Vásárlás közben kézenfogva vezettük gyermekeinket, aztán egy percre megálltunk, hogy megnézzünk valamit, és anélkül, hogy észrevettük volna, elveszítettük a nagyobbik fiunkat. Nem tudtuk, hogy történt, de nem volt ott velünk. Egy pillanatot sem vesztegetve szaladtunk, hogy megkeressük. A nevét kiabálva átkutattuk a környéket, és nagyon aggódtunk, hogy talán örökre elveszítjük. Közben csendben könyörögtünk mennyei atyánkhoz, hogy segítsen nekünk megtalálni őt. Nem sokkal később meg is találtuk. Ott volt, és ártatlanul nézegette a játékokat a kirakatban. Feleségemmel megöleltük, összepuszilgattuk és elhatároztuk, hogy kitartóan őrködni fogunk gyermekeink felett, hogy soha többé ne veszítsünk el senkit. Megtanultuk, hogy a fiunk megmentésére igyekvéshez nincs szükség tervezéssel töltött gyűlésekre. Csak cselekedni kellett, keresésére indulni annak, aki elveszett. Arra is ráébredtünk, hogy a fiunk észre sem vette, hogy elveszett. Testvéreim, sokan lehetnek, akik valamilyen oknál fogva kikerülnek a látókörünkből, és nem is tudják, hogy elvesztek. Ha késlekedünk, akkor akár örökre is elveszíthetjük őket. Sokak esetében, akiknek a segítségünkre van szükségük, nem kell új programokat létrehozni, illetve bonyolult vagy költséges lépéseket tenni. Csak a mi szolgálat iránti elkötelezettségünkre van szükségük arra, hogy késlekedés nélkül időben megtegyük azt, ami helyes. Amikor a szabadító megjelent a Mormon könyve népének, nagyszerű példát mutatott nekünk abban, hogy ne késlekedjünk szolgálatunkkal enyhülést adni azoknak, akik már nem tudnak boldogságot és örömet érezni. Miután tanította az embereket, azt látta, hogy nem tudják minden szavát megérteni. Megkérte őket, hogy menjenek el az otthonaikba, és gondolkozzanak el azokon a dolgokon, amiket mondott nekik. Megkérte őket, hogy imádkozzanak az atyához, és készüljenek fel arra, hogy másnap újra eljöjjenek, amikor visszatér, és ismét tanítani fogja őket. Miután ezt elmondta, lenézett a sokaságra, és látta, hogy könnyeznek, mert szerették volna, ha még velük marad. Idézem, és azt mondta nékik, íme könyörülettel van tele irántatok a bensőm. Van-e köztetek beteg? Hozzátok ide. Van-e béna, vagy vak, vagy sánta, vagy csonka, vagy bélpoklos, vagy sorvadásos, vagy aki süket, vagy bármely más módon nyomorult? Hozzátok ide, és én meggyógyítom őket, mert könyörülettel vagyok irántatok. Írgalom tölti el a bensőmet. Idézet vége. És ők odavitték hozzá betegeiket, az Úr pedig meggyógyította őket. A sokaság leborult a lábaihoz, és hódoltak neki. Megcsókolták a lábát, úgyhogy könnyeikben fürdött a lába. Ezután megparancsolta nekik, hogy vigyék elé a kisgyermekeiket, akiket aztán egyesével megáldott. Ilyen példát állított elénk a szabadító. Ő mindenkit szeret, és soha nem veszíti szem elől az egyént. Tudom, hogy mennyei atyánk szeretetteljes, megértő és türelmes. Fia, Jézus Krisztus hasonlóképpen szeret minket. A prófétáinkon keresztül segítséget nyújtanak nekünk. Megtanultam, hogy nagy biztonság rejlik a próféták követésében.
A mentés még mindig zajlik. Monson elnök azt mondta, idézem, az Úr elvárja, hogy gondolkodjunk, hogy cselekedjünk, hogy munkálkodjunk, hogy bizonyságot tegyünk, és hogy odaadóak legyünk. Idézet vége. Felelősséget és nagyszerű lehetőségeket kaptunk. Sokan vannak, akiknek újra meg kell ízlelniük az egyházi tevékenységből eredő boldogságot és örömet. Ez a boldogság a szertartások elnyerése, valamint szent szövetségek megkötése és betartása által jő el. Az Úrnak szüksége van ránk, hogy segítsünk nekik, tegyük meg késlekedés nélkül idejében azt, ami helyes. Tanúbizonyságot teszek arról, hogy Isten él, és ő a mi atyánk. Jézus Krisztus él, és életét adta, hogy visszatérhessünk mennyei atyánk jelenlétébe. Tudom, hogy ő a mi szabadítónk. Tudom, hogy végtelen kedvességük folyamatosan megnyilvánul. Tanúbizonyságot teszek arról, hogy Thomas S. Monson elnök proféta, és hogy ez az egyetlen igaz egyház a földszínén. Tudom, hogy Joseph Smith proféta a visszaállítás profétája. Bizonyságot teszek arról, hogy a Mormon könyve Isten szava, mely utat mutat, és követendő példát állít elénk, hogy hasonlóbbakká válhassunk Istenhez és az ő szeretett fiához. Mindez pedig a mi Úrunk, Jézus Krisztus nevében jelentem ki. Ámen.
I speak to the youth more personally than I usually do.
A fiatalokhoz szólok, a szokottnál személyesebb hangnemben. Saját fiatalságommal hasonlítva össze a tiéteket. Mérhetetlenül becsesek vagytok. Számos országból, minden földrészről találkoztam már veletek. Sokkal jobbak vagytok annál, amilyenek mi voltunk fiatalon. Többet tudtok az evangéliumokról. Érettebbek vagytok és hithűbbek. Most 87 éves vagyok. Talán eltűnődtök, hogy az én korommalban mivel járulhatnék hozzá a ti életetekhez. Én már voltam ott, ahol ti most vagytok, és tudom, hogy merre tartotok. Ti azonban még nem voltatok ott, ahol én vagyok. Idézek néhány klasszikus költői sort. Az öreg varjú egyre lassul, az ifjú varjú nem. Ám amit az ifjú varjú nem tud, azt a vén varjú igen. Értelemben a vén varjú még mindig az ifjú mestere. Mit nem tud a lassú vén varjú? Hogyan szálljon sebesen? Verdes az ifjú varjú a vén varjú alatt, felett s körül. S mit nem tud az ifjú varjú? Hogy merre is tart, ha repül? Bár nem verse-verse, de azért klasszikus költészet. Annyi minden történik a világban. Egyre alacsonyabbak az erkölcsi normák. Így hát ti, fiatalok, ellenséges területen nevelkedtek. A szentírásokból tudjuk, hogy háború volt a mennyben. Lucifer fellázadt, és követőivel együtt vetették a földre. Eltökélte, hogy romba dönti mennyi atyánk tervét, és mindenki elméjét és tetteit irányítani akarja. Lelki hatást gyakorolva szerte jár a földön. Azonban az ellenállás, a megpróbáltatások és a kísértések ellenére nem kell kudarcot vallanotok, sem pedig félnetek. Amikor 17 éves koromban az érettségi küszöbén álltam, átlagos tanulóként, néhány vélt fogyatékossággal, egy vasárnap délelőtt minden széthullott körülöttünk. Másnap összehívtak minket a középiskola előadó termébe. A színpadon egy szék állt, kis rádióval. Az igazgató bekapcsolta a rádiót, és akkor meghallottuk Franklin Delano Roosevelt elnök hangját, amint bejelenti, hogy Pearl Harbort bombatámadás érte. Az Egyesült Államok háborúban áll Japánnal. Később a jelenet megismétlődött. Ismét Roosevelt elnök szólt hozzánk. Ezúttal azt jelentette be, hogy országunk háborúban áll Németországgal. Kitört a második világháború. Hirtelen bizonytalanná vált a jövőnk. Nem tudtuk, mi vár ránk. vajon megéljük-e, hogy házasságot kössünk, és családunk legyen. Ma háborúkról és háborúk híreiről hallunk, és az egész föld mozgásban van. Előfordulhat, hogy ti, fiatalok, bizonytalanságot éreztek életetekben. Szeretnék tanácsot adni nektek, és tanítani szeretnélek benneteket, figyelmeztetve néhány elvégzendő és néhány kerülendő dologra. Az evangéliumi terv a boldogság nagyszerű terve. A család központi helyen áll ebben a tervben. A család épsége azon múlik, hogy érdemesen használjátok-e a testetekben rejlő életet aró erőket. A család kiáltvány a világhoz, az első elnökség és a 12 apostol kvórum által kiadott ihletet irat, amelyből megtudjuk, hogy a halandóság előtti létben minden emberi lény, férfi és nő, Isten képmására teremtetett. Mindegyikük mennyei szülők szeretett lélekfia vagy lélekleánya. És mint ilyenek, isteni természettel és rendeltetéssel rendelkeznek. Az ember neme már a halandóság előtti lét óta alapvető jellemvonás. Továbbá kijelentjük, hogy Isten megparancsolta, hogy csak olyan férfi és nő között használható a szent nemző erő, akik mint férj és feleség törvényes házasságot kötöttek. Lucifer és követői azt a hatalmas büntetést vonták magukra, hogy nem kaphatnak halandó testet. A kísértések közül soknak, de a legsúlyosabbnak biztosan a testetekhez van köze. Nem csak az áll hatalmatokban, hogy testeket teremtsetek egy új nemzedék számára, de önrendelkezésetek is van. Joseph Smith próféta azt tanította, mindenkinek, akinek teste van, hatalma van azok felett, akiknek nincsen. Tehát minden fizikai testtel rendelkező élőlénynek végsősorban hatalma van az ellenség felett. Fizikai valótok miatt kísértéseket szenvedtek el. Azonban hatalmatok van az ördög és az angyalai felett. Mire elballagtunk a középiskolából, már sok osztálytársunk hadba vonult, és némelyek soha nem tértek vissza. Nekünk, a többieknek is hamarosan be kellett vonulnunk. Nem tudtuk, mit hoz a jövőnk. Vajon túléljük a háborút? Meg lesz még a világunk, amikor visszatérünk? Mivel biztos voltam benne, hogy besoroznak, csatlakoztam a légierőhöz. Hamarosan a kaliforniai Santa Anában voltam, repülés előtti képzésen. Akkoriban nem volt szilárd bizonyságom az evangélium igaz voltáról, de tudtam, hogy ifjúsági hivatkitoktatóim, Abel S. Rich és John P. Lillywhite tudják, hogy igaz. Hallottam, amint bizonyságot tesznek, és hittem nekik. Azt gondoltam, majd az ő bizonyságukra támaszkodom, amíg meg nem szerzem a sajátom. És ez így is lett. Hallottam már pátriárkai áldásokról, de én még nem kaptam. Minden szövegben van egy elrendelt pátriárka, aki rendelkezik a profétálás és a kinyilatkoztatás lelkével. Felhatalmazást kapott arra, hogy személyre szabott áldásokat adjon azoknak, akiknek ajánlást ad a püspökük. Írtam a püspökömnek, és ajánlást kértem tőle. Santa Ana szövegben J. Roland Sandstrom volt az elrendelt pátriárka. Semmit sem tudott rólam. Soha azelőtt nem látott, de megadta az áldásomat, melyben válaszokat és utasításokat kaptam. A pátriárkai áldások nagyon is személyes természetűek, de most megmosztok az enyémből egy rövid idézetet. A Szentlélek suttogása utat mutat majd neked, és figyelmeztet a veszélyekre. Ha hallgatsz ezekre a figyelmeztetésekre, akkor mennyei atyánk meg fog áldani téged, és újra a szeretteiddel lehetsz majd. Bár a ha szócska kisbetűvel volt szedve, hatalmasnak láttam a papíron. Abban az áldásban lesz részem, hogy visszatérek a háborúból. Ha betartom a parancsolatokat, és ha hallgatok a Szentlélek késztetéseire. Bár az ajándék kereszteléskor rám ruháztatott, nem sokat tudtam a Szentlélekről, vagy a késztetések menetéről. Amit tudnom kellett a késztetésekről, azt megtaláltam a Mormon könyvében. Azt olvastam, hogy az angyalok a Szentlélek hatalma által szólnak, tehát Krisztus szavait mondják. Azért tehát lakmározzatok Krisztus szavain, mert íme Krisztus szavai minden olyan dolgot meg fognak mondani nektek, amit meg kell tennetek. A legnagyszerűbb felfedezésem a Mormon könyve olvasása során talán az volt, hogy a lélek hangja inkább érzésként érkezik, mint hangként. Hozzám hasonlóan ti is megtanuljátok majd kifürkészni azt a hangot, amely inkább érződik, mint sem hallatszik. Nefi a következő szavakkal fette bátyját. Láttatok egy angyalt, és ő beszélt hozzátok. Igen. Időről időre hallottátok a hangját. És ő szelíd hangon szólt hozzátok. De ti már nem éreztétek, így nem érezhettétek a szavait. Egyes kritikusok azt mondják, hogy tévednek ezek a versek, mert a szavakat hallja, nem pedig érzi az ember. De aki akár a legkisebb mértékben is ismeri a lelki közléseket, tudja, hogy leginkább az érzés szó fejezi ki azt, ami ilyenkor történik. A Szentlélek ajándéka, ha engeditek, utat mutat, és védelmet ad, és ki is igazítja a tetteiteket. Lelki hang ez, mely gondolatformájában érkezik az elmébe, vagy érzésként a szívbe. Énos próféta azt mondta, az Úr hangja szólt elmémben. Az Úr pedig azt mondta Oliver Cowderynek, íme elmédben és szívedben szólok majd hozzád, a Szentlélek által, amelyre átszáll. Nem várható el, hogy soha ne kövessetek el hibát az életben. Azonban nem fogtok lényegi hibát elkövetni úgy, hogy először ne figyelmeztetne benneteket a Szentlélek késztetése. Ez az ígéret egyházunk minden tagjára vonatkozik. Lesznek, akik végzetesen komoly hibát vétenek, és áthágják az evangélium törvényeit. Itt emlékeztetlek benneteket az engesztelésre, a bűnbánatra és a teljes megbocsájtásra, melyek révén újra tisztává válhattok. Az Úr azt mondta, íme, aki megbánta bűneit, annak megbocsáttatik, és én, az Úr, nem emlékszem többé azokra. Ha az ellenség helytelen viselkedésetek folytán fogságba ejtett, akkor ne felejtsétek el, hogy nálatok van a kulcs, amely belülről nyitja a börtönajtót. A szabadító, Jézus Krisztus engesztelő áldozata által megtisztulhattok. Ha bajban vagytok, talán felmerül bennetek, hogy nem is érdemes megszabadítani benneteket, mert hibákat követtetek el. Nagyokat vagy kicsiket, és úgy vélitek, hogy mostanra elvesztetek. Ez soha nem igaz. Csak is a bűnbánat gyógyíthatja meg azt, ami fáj. Azonban a bűnbánat igenis meg tudja gyógyítani azt, ami fáj. Bármi legyen is az. Ha olyasmiben folytatok bele, amiben nem kellett volna, vagy ha olyan emberek társaságába jártok, akik rossz irányba húznak, akkor itt az ideje annak, hogy érvényre juttassátok önállóságotokat és az önrendelkezéseteket. Hallgassatok a lélek hangjára, és akkor senki sem vezet majd tévútra titeket. Újra csak azt mondom, hogy a fiatalok ma ellenséges területen nevelkednek, ahol egyre alacsonyabbak lesznek az erkölcsi normák. Azonban az Úr szolgájaként megígérem nektek, hogy védve lesztek az ellenség támadásaitól, ha hallgattok a Szentlélektől érkező késztetésekre. Öltözzetek erkölcsösen, beszéljetek tisztelettudóan, hallgassatok felemelő zenét, kerüljetek minden erkölcstelenséget és személyiséget lealacsonyító szokást. Vegyétek kézbe az életeteket, és utasítsátok magatokat hősiességre. Mivel oly nagy szükségünk van rátok, figyelemre méltó áldásokban lesz részetek. Szerető mennyei atyátok mindig rajtatok tartja a szemét. Attól fogva, hogy szükségét éreztem, hogy ifjúsági hitoktatóim bizonyságára támaszkodjak, megváltozott a bizonyságom ereje. Ma az életkorom és gyermekbénulásom miatt járáskor másokra támaszkodom, de lelki dolgokat illetően nincsenek kétségeim. Hiszem, értem és ismerem az evangélium, valamint a szabadító, Jézus Krisztus értékes igazságait. Egyik különleges tanújaként bizonyságot teszek arról, hogy nem kétséges ennek a halandóság előtti életben elkezdődött csatának a kimeneteli. Lucifer veszíteni fog. Korábban szó volt a varjakról. Nektek, ifjú varjaknak, nem kell tehetetlenül verdesnetek, nem tudván mi vár rátok. Vannak, akik már tudják az utat. Mert semmit sem cselekszik az én uram az Úr, még meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a profétáknak. Az Úr a kulcsok és tanácsok alapelve szerint szervezte meg egyházát. Az egyház élén 15 férfi áll, akiket profétákként, látnokokként és kinyilatkoztatóként támogatunk. Az első elnökség és a 12 apostol kórumának minden tagja rendelkezik az egyház irányításához szükséges papsági kulccsal. A rangidős apostol, a proféta Thomas S. Monson. Az egyetlen, akinek felhatalmazása van a kulcsok mindegyikének használatára. A szentírások megkövetelik, hogy az első elnökség és a 12. kóruma tanácsok révén tevékenykedjen, és a tanácsok döntései egyhangúak legyenek. És ez így is van. Bízunk az Úrban, hogy utat mutat, és csak az ő akaratának megtételére törekszünk. Tudjuk, hogy hatalmas bizalmat helyezett belénk, egyénileg is, és együtt is. Meg kell tanulnotok teljes szívetekből támaszkodni az Úrra, és nem saját értelmetekre. Megbízhatónak kell lennetek, és olyan barátokkal kell körülvennetek magatokat, akik hasonlóak szeretnének lenni. Időnként talán kísértést éreztek arra, ami időről időre bennem is felmerült fiatalon. Ha így mennek a dolgok, hamarosan vége lesz a világnak. Mindez még azelőtt, hogy eljutnék oda, hova szeretnék. Nem így van. Várakozással tekinthettek elébe annak, hogy jól tegyetek mindent, megházasodjatok, családot alapítsatok, lássatok gyermekeiteket és unokáitokat, talán még dédunokáitokat is. Ha követitek ezeket a tantételeket, akkor óvva és védve lesztek, és a Szentlélek késztetései által ti magatok is tudni fogjátok, hogy merre menjetek, mert a Szentlélek hatalma által minden dologot illetően tudhatjátok az igazat. Megígérem, hogy ez így lesz. És apostoli áldásomat hagyom rajtatok. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Has given me and left me home.
We are grateful to the Tabernacle Choir and their
hálásak vagyunk a Tabernákulum kórusnak, valamint karmestereiknek és orgonistáiknak a csodálatos zenéjét, melyet ma délelőtt hallhattunk tőlük. Utolsó beszélünk ezen az ülésen. Dieter F. Uchtdorf elnök, az első elnökség második tanácsosa lesz. Uchtdorf elnök beszédét követően a kórus elénekli a Hithű Szentek kezdetű himnuszt. A záróimát azután Lowell M. Snow Elder mondja majd a 70-ektől. Majd a konferencia ma délután 2 óráig szünetet tart. Uchtdorf elnök.
May I encourage the young people of the church to please heed.
Szeretném az egyház fiatalit arra buzdítani, hogy figyeljenek oda és hallgassák meg azt a bölcs üzenetet, amit Packer elnöktől hallhattak. Hiszen nagyon nagyszerű, hogy proféták és apostolok üzeneteik hallhatjuk és szólnak hozzánk. Hiszen azt jelenti, hogy a mai napon is van igaz és élő prófétánk. És ahogy hallottátok, nagyon sok új templom lesz a világon. Manson elnök megmutatta nekünk újra, hogyan halad előre, hogyan fejlődik az egyház. Most pedig hadd szóljak egy másik nagyszerű prófétáról, Mózesről. Hiszen Mózes a világ történelmének egyik legnagyszerűbb prófétája volt. Mózest a fáraó lánya nevelte fel, és életének első 40 esztendejét Egyiptom királyi udvarában töltötte. Első kézből ismerte el ősi birodalom dicsőségét és ragyogását. Évekkel később egy messzi hegycsúcson állva, távol a hatalmas Egyiptom tündöklésétől és pompájától, Mózes Isten szín előtt találta magát, és szemtől szembe beszélt vele, ahogy az ember a barátjával beszél. E látogatás során Isten megmutatta Mózesnek keze alkotásait, bepillantást nyújtva neki művébe és dicsőségébe. Amikor a látomás bezárult, Mózes a földre rogyott, és sok órán keresztül ott is maradt. Amikor végre visszanyerte erejét, olyan felfedezést tett, amely a fáraó udvarában töltött rengeteg év során soha nem ötlött fel benne. Felismerése így hangzott, tudom, hogy az ember semmi. Minél többet tudunk a világegyetemről, annál inkább megértjük, legalábbis kismértékben, amit Mózes tudott. A világegyetem olyan hatalmas, titokzatos és dicsőséges, hogy az emberi elme számára felfoghatatlan. Számtalan világot teremtettem, mondta Isten Mózesnek. Az éjszakai égból csodái gyönyörűen tanúskodnak erről az igazságról. Kevés dolog van, ami oly lélegzetelállító ámulattal töltött el életemben, mint amikor az éj sötétjében repültem óceánok és földrészek felett, és a pilótafülke ablakából tekintve csillagok millióinak végtelen tündöklését láttam. A csillagászok megkísérelték megszámolni a világegyetem csillagait. Egy tudós csoport úgy becsüli, hogy a távcsöveinkkel befogható csillagok száma tízszerese a világ összes tengerpartján és sivatagjában lévő homokszemek számának. Következtetésük feltűnő hasonlóságot mutat Énok, az ősi próféta kijelentéséhez. És ha lehetséges volna az, hogy az ember megszámolja a föld részecskéit, igen, és millió ehhez hasonló földeket, az még kezdetesen lenne teremtményeit számának. Isten teremtményeinek mérhetetlenségét figyelembe véve nem csoda, ha a nagyszerű Benjamin király azt a tanácsot adta népének, hogy tartsák mindig emlékezetben Isten nagyságát és saját jelentéktelenségüket. Ám annak ellenére, hogy az ember semmi, csodálattal és ámulattal tölt el, ha belegondolok, hogy a lelkek értéke nagy Isten szemében. És bár talán a világegyetem hatalmas térségére tekintve így kiáltunk fel, micsoda az ember a teremtés dicsőségéhez képest? Isten maga mondta, hogy mi vagyunk az oka annak, hogy megteremtette a világegyetemet. Műve és dicsősége e pompás világegyetem célja, az emberiség szabadításának és felmagasztosulásának biztosítása. Más szavakkal, az örökkévalóság hatalmas tágassága, a vég nélküli tér és idő dicsőségei és rejtélyei mind-mind az olyan hétköznapi halandók javára lettek megalkotva, amilyenek ti és én vagyunk. Mennyi atyánk azért teremtette meg a világegyetemet, hogy elérhessük fiaiként és lányaiként kapott lehetőségeink teljességét. Látszólagos ellentmondás támad tehát az emberben, Istenhez képest az ember semmi. Istennek azonban mi jelentünk mindent. Noha a végtelen teremtés színfalai előtt az ember semminek tűnhet, keblünkben örök tűz szikrája ragyog. Megadatott nekünk a felmagasztosulás, a vég nélküli világok felfoghatatlan ígérete. Isten pedig mérhetetlenül vágyik arra, hogy segítsen elérnünk ezt. A nagy megtévesztő tudja, hogy Isten gyermekei félrevezetésének egyik leghatékonyabb eszköze az, ha az emberi lét e látszólagos ellentmondásának végleteire épít. Néhányakban felerősítik kevély hajlamaikat, felfuvalkodottá teszi, és arra sarkalja őket, hogy higgyenek saját önhittségük és legyőzhetetlenségük ábrándjaiban. Azt súgja nekik, hogy felett állnak mindennek, ami hétköznapi, és képességeik, születési előjoguk, vagy társadalmi rangjuk miatt ellettek választva az őket körülvevő dolgok általános mércéjétől. Arra a következtetése juttatja őket, hogy ennél fogva ők nincsenek is alárendelve senki más törvényeinek, és mit sem kell törődniük mások problémáival. Állítólag Abraham Lincoln nagyon szerette a következő verset. Ó, miért is lenne büszke a halandó lelke? Mint sebes röptű üstökös, vagy tovasuhanó felleg, mint fellobbanó villám, vagy messze zúgó hullám, úgy száll sírjába az ember röpke léte után. Jézus Krisztus tanítványai megértik, hogy az örökkévalóság viszonylatában e halandó létünk csupán egy rövid pillanat a térben és az időben. Tudják, hogy az ember valódi értékének vajmi kevés köze van ahhoz, amit a világ nagyra értékel. Tudják, hogy felhalmozhatják az egész világ vagyonát, de a mennyben mindez egy lyukas garas sem ér. Azok fogják örökölni Isten királyságát, akik olyanokká lesznek, mint egy gyermek, aki engedékeny, szelíd, alázatos, türelmes, telve szeretettel, mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Az ilyen tanítványok megértik azt is, hogy amikor embertársaitok szolgálatában vagytok, akkor is csak Istenetek szolgálatában vagytok. Sátán másik módszere a megtévesztésre a csüggedés. Megpróbálja a tekintetünket a saját jelentéktelenségünkre fordítani, míg nem kételkedni kezdünk az értékünkben. Azt súgja nekünk, hogy túl jelentéktelenek, túl kicsinyek vagyunk, és megfeledkeztek rólunk, különösen Isten. Hadd osszak meg veletek egy személyes élményt, amely talán némi segítséget nyújthat azoknak, akik jelentéktelennek, elfeledetnek, vagy magányosnak érzik magukat. Sok-sok éve pilotaképzésen vettem részt az Egyesült Államok légierejében. Távol voltam otthonomtól, én a fiatal nyugatnémet katona, aki Csehszlovákiában született, Kelet-Németországban nőtt fel, és csak nagy nehézségek árán tudta megértetni magát angolul. Tisztán emlékszem a texasi kiképzőközpont felé vezető útra. Ott ültem a repülőn egy olyan utas mellett, aki erős déli akcentussal beszélt. Alig értettem akár egy szavát is annak, amit mondott. Megfordult a fejemben, hogy talán egész végig rossz nyelvet tanítottak nekem. Megrémített a gondolat, hogy a pilótaképzés áhított pozícióért olyan társakkal kell felvennem a versenyt, akiknek az anyanyelvük az angol. Amikor megérkeztem a támaszpontra a texasi Big Spring városkájában, megkerestem az utolsó napi szentek gyülekezetét, amely egy maroknyi csodás egyháztagból állt, akik ott helyben, a bázison, bérelt helyiségben tartották a gyűléseiket. Épp akkoriban szorgoskodtak kis gyülekezeti házuk felépítésén, amely az egyház állandó helyeként szolgálhat majd. Abban az időben az egyháztól jelentősen kivették részüket a munkából az új épületek építésekor. Nap mint nap részt vettem a pilótaképzésen, és olyan keményen tanultam, ahogy csak tudtam, majd szabadidőm javát az új gyülekezeti ház építkezésén töltöttem. Ott megtanultam, hogy a 2x4-es nem valamiféle tánclépést jelent, hanem egy fallap méretére utal. Egy szögbeverés után megtanultam azt a fontos túlélő stratégiát is, hogy miként lehet kis ideig meglenni hüvelykúj nélkül. Olyan sok időt töltöttem az építkezésen, hogy a gyülekezeti elnök, aki mellesleg az egyik oktatónk is volt, aggodalmát fejezte ki, hogy talán egy kicsit többet kellene a tanulással foglalkoznom. Barátaim és diáktársaim szintén belevetették magukat különféle szabadidős tevékenységekbe, noha azt hiszem, biztonsággal kijelenthetem, hogy néhány időtöltésük valószínűleg nem állt összhangban a mai Fiatalság erősségéért című füzet irányelveivel. Én a magam részéről nagyon élveztem, hogy aktív tagja lehetek ennek az aprócska texasi gyülekezetnek, ahol gyakorolhattam újonnan elsajátított ácskészségeimet, és gyarapíthattam angol tudásomat, miközben az elderek kórumában és a vasárnapi iskolában tanítottam. Akkoriban Big Spring a neve ellenére kicsi, jelentéktelen, ismeretlen hely volt. Sokszor én is pont így éreztem magam. Jelentéktelennek, ismeretlennek, és igencsak magányosnak. Ennek ellenére soha, egyetlen egyszer sem fordult meg a fejemben, hogy az Úr talán megfeledkezett rólam, vagy hogy képes lesz-e rám találni ott. Tudtam, hogy mennyi atyámnak, nem számít, hol vagyok, hol állok a többiekhez képest a kiképző csoportban, vagy milyen elhívásom van az egyházban. Csak az számított neki, hogy a tőlem telhető legjobbat nyújtsam, a szívem ő rá irányuljon, és kész legyek segíteni a körülöttem lévőknek. Tudtam, hogy ha megteszek minden tőlem telhetőt, akkor minden rendben lesz. És minden rendben is volt. Az Úrnak egyáltalán nem számít, hogy napjainkat márványpalotákban vagy istállókban dolgozva töltjük-e. Tudja, hol vagyunk, mindegy, mi is szerények és a körülményeink. Saját módján és saját szent céljaira igénybe fogja venni mindazokat, akik felé fordítják a szívüket. Isten tudja, hogy a valaha ért legnagyszerűbb lelkek közül a legtöbben soha nem fognak bekerülni a történelem krónikáiba. Ők azok az áldott, alázatos lelkek, akik követik a szabadító példáját, és életüket a jó cselekedeteknek szentelik. Jó példázza számomra ezt az alapelvet egy házas pár, akik egy barátom szülei. A férj egy acélgyárban dolgozott Utahban. Ebédidőben rendszerint elővette a szentírásait, vagy egy egyházi folyóiratot, és olvasgatott. Amikor munkatársai látták ezt, kigúnyolták és provokálták a hitében. Ő minden alkalommal kedvesen és magabiztosan válaszolt nekik. Nem hagyta, hogy tiszteletlenségük feldühítse, vagy felbosszantsa. Évekkel később az egyik fő hangadó nagyon beteg lett. Halál előtt azt kérte, hogy ez az alázatos ember beszéljen majd a temetésén, amit ő meg is tett. Ennek a hithű egyháztagnak soha nem volt magas társadalmi rangja, vagy nagy vagyona. Hatása azonban mélyen megérintette mindazokat, akik ismerték. egy üzemi balesetben vesztette életét, miközben egy másik munkásnak próbált segíteni, akit maga alá temetett a hó. Halála után még egy év sem telt el, amikor megözvegyült feleségén agyműtétet kellett végrehajtani, aminek következtében a nő lebénult. Az emberek azonban szeretnek vele lenni, mert meghallgatja őket. Felidézi az emlékeket, törődik velük. Mivel írni nem tud, kívülről megtanulja a gyermekei és unokái telefonszámát. Szeretettel észben tartja a születésnapokat és más jeles napokat. Látogatói az élet és önmaguk iránti nagyobb bizakodással és hittel távoznak tőle. Érzik szeretetét. Tudják, hogy törődik velük. Soha nem panaszkodik, napjait inkább mások életének megáldásával tölti. Egyik barátja elmondta, hogy ez az asszony egyike az általa ismert azon keveseknek, akik valóban példázzák Jézus Krisztus szeretetét és életét. Talán maga a házaspár lett volna az első, aki kimondja, hogy nem túlságosan fontosak ezek a világon. Az Úr azonban igencsak más mércével méri a lelkek értékét, mint a világ. Ismeri ezt a hithű házaspárt, és szereti őket. Tetteik, belévetett hitük élő tanúságként szolgálnak. Fivéreim és nőtestvéreim, talán igaz, hogy az ember semmi a világegyetem hatalmasságához képest. Lehet, hogy néha jelentéktelennek, láthatatlannak, magányosnak vagy elfedetnek, elfeledetnek érezzük magunkat. De mindig emlékezzetek arra, hogy számítotok az Úrnak. Ha ebben valaha is kételkednétek, gondoljatok e négy isteni tantételre. Először is, Isten szereti az alázatosakat és a szelídeket, mert ők a legnagyobbak a mennyek országában. Másodszor, az Úr evangéliuma teljességét az erőtlenekre és egyszerűekre bízza, hogy hirdessék a föld széleinek. A világ erőtlenjeit választotta, hogy előálljanak és ledöntsék a hatalmasokat és az erőseket, és hogy megszégyenítse az erőseket. Harmadszor, nem számít, hol éltek, nem számít, milyen szerények a körülményeitek, milyen keveset fizet a munkátok, milyen korlátozottak a lehetőségeitek, milyen átlagos a külsőtök, vagy milyen jelentéktelennek tűnik az egyházi elhívásotok, nem vagytok láthatatlanok mennyei atyátok számára. Ő szeret titeket. Ismeri alázatos szíveteket, ismeri szeretettel és kedvességgel teli tetteiteket, melyek együttesen alkotják hűségetek és hitetek maradandó bizonyságát. Negyedszer és utolsóként, kérlek, értsétek meg, hogy amit most láttok és tapasztaltok, nem jelenti az örökké valóságot. Nem fogtok mindörökre magányt, bánatot, fájdalmat és csüggedést érezni. Azt a hű ígéretet kaptuk Istentől, hogy soha nem fogja elfeledni, vagy magára hagyni azt, aki felé fordítja a szívét. Legyen reményetek és hitetek ebben az ígéretben. Tanuljátok meg szeretni mennyei atyátokat, és váljatok igaz tanítvánnyá szavakban és tettekben egyaránt. Legyetek bizonyosak abban, hogyha kitartotok, hisztek ő benne, és hűek maradtok a parancsolatok betartásában, egy nap ti magatok is megtapasztaljátok a Pál apostolnak kinyilatkoztatott ígéretek beteljesedését, amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Fivéreim és nőtestvéreim, a leghatalmasabb lény az egész világegyetemben, a ti lelketek atya, aki ismer benneteket, és tökéletes szeretettel szeret titeket. Isten nem csupán halandó lényként tekint rátok, akik egy rövid időre egy kicsiny bolygón élnek, hanem gyermekeiként lát titeket. Annak a lénynek lát titeket, akivé válhattok, és akivé szándékai szerint válnotok kell. Szeretné, ha tudnátok, hogy számítotok neki. Higgyünk, és bízzunk hát, és rendezzük úgy az életünket, hogy megértsük örökkévaló igaz értékünket és lehetőségeinket. Legyünk érdemesek azokra a becses áldásokra, melyeket mennyei atyánk mindannyiunk számára tartogat. Ezért imádkozom, Fia Jézus Krisztus nevében. Amen.
Our dearest eternal Father,
örökkévaló mennyei atyánk, nagyon-nagyon szeretünk téged. És most, hogy világszerte összegyűltek a te gyermekeid ma délelőtt, hogy hallhassák azokat a szavakat, melyeket te elhelyeztél a ma beszélők szívébe és elméjébe. Nagyon hálásak vagyunk, atyánk, ezért a nagyszerű kiváltságért, hogy meghallgathattuk a te szavaidat, és azok, akik majd ezután olvassák, vagy látják ezeket az eseményeket, imádkozunk, hogy áld meg ezeket az embereket, egyenként és együtt is, családonként. Kérünk téged, hogy áld meg őket erővel, és adj nekik reményt az életükbe. Segíts nekik, hogy meghallják a te szavadat,
Kérünk, hogy adj nekik erőt és útmutatást. Imádkozunk, hogy az összes gyermeked az egész világon, mindegyikük érezzen egy vágyat arra, hogy felkészítse magát, hogy belépjen a te szent templomodba, és elnyerje azokat a nagyszerű áldásokat, melyeket te készítettél el számukra. És segítkezzenek a te összes gyermeked megmentésében. Segítsenek, hogy minden lélek Krisztusé lássen. Ezért imádkozunk Jézus Krisztus nevében. Amen.
This has been the first session of the 180.
Ez volt az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 184. félévi általános konferenciájának első ülése. A beszélők az egyház általános felhatalmazottjai és általános tisztségviselői voltak. A zenét a Mormon Tabernáculum kórus szolgáltatta. Ezt a közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározta. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni, vagy egyéb módon felhasználni.